Irodalom az éterben. Halas Rádió. A bizalom hangja.
Jó napot kívánok a kedves rádió hallgatóknak. Sári Kati vagyok, a József Attila Irodalmi Körvezetője. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy ebben az évben a Halas Rádió jóvoltából megoszthatjuk önökkel alkotásainkat. A József Attila Irodalmi Kör 2015. februárjában alakult újjá, ahol meghatároztuk, hogy milyen értékek mentén fogunk működni. Alkottunk egy jelszót, értéket őrzünk, teremtünk és adunk tovább. Azóta is ennek szellemében működünk. Irodalmi műsorokat adunk, megjelenünk antológiákban, folyóiratokban. Minden hónapban találkozunk, ahol felolvassuk egymásnak alkotásainkat, megbeszéljük közös dolgainkat. Jótékonykodunk is, de mindenek előtt, amire a legbüszkébb vagyok, hogy egy rendkívül összetartó, jó csapatot alkotunk. Jó magam, inkább a próza műfajában alkotok, azon belül is a riport a kedvenc műfajom. Első írásom egy csodálatos eseményről szól. 2016-ban megjelentettünk egy antológiát Fénycseppek címmel. Ebben az antológiában 31 kiskunhalasi vagy kiskunhalashoz valamilyen módon kötődő irodalmár alkotásaihoz 20 halasi képzőművész készített csodálatos alkotást. Egy nagyon értékes könyv született. A könyvről így ír Kulimár János. Ha valaki vagy valami áldott pillanatban fogan, az szép lesz, és nagyon fogják szeretni. Viszonzásul ezt meghálálandó, maga is sugározni fogja a szeretetet. Tökéletesen igaz ez a Fénycseppek című antológiára is. Őrizni kell a tüzet, vigyáznunk kell nyelvünk szépségeire, mert nagyon igazak Halász Ildikó más helyütt leírt gondolatai, a szavak pusztulnak először. Így írt Kulimár János az antológiánkról. Én pedig első írásomat a könyvbemutatókról szeretném megosztani a kedves hallgatókkal. Az irodalmi körrel összesen 8 helyszínen mutattuk be a Fénycseppeket. Mindegy, hogy 100-nál többen voltak, vagy néhányan, egy dolog mindenképpen közös volt. Az emberek hozták magukkal a gondjaikat, bánataikat, de aztán kisimultak a gondráncai, mosoly jelent meg az arcokon, és már együtt szárnyaltunk a közönséggel a dalok, a tánc, a költészet szárnyán. A Fénycseppek önálló életre kelt. Vittük az öröm antológiáját az emberek közé, és ők értették. December 15-én 100-nál is több néző volt a rengeteg adventi rendezvény ellenére. De volt könyvbemutatónk a Tiszti Klubban, Kiskunmalsán, Szankon, a Városi Könyvtárunkban, Zsanán és Szegeden. Balotaszálláson hatalmas ajándékot kaptunk. Egy 87 éves néni egyszer csak felállt, és gyönyörűen hangsúlyozva előadott két csodálatos verset. Példát kaptunk hazaszeretetből, versszeretetből, irodalomszeretetből. A Fénycseppek egyik csodálatos alkotója ezekkel a szavakkal köszöntött minket. Változatlanul csodállak benneteket, mesebeli közösséggé váltatok. Ráéreztetek a közös értékteremtés ízére, és szerintem fájni fog, amikor az utolsó fénycsepp is kihuny. A kultúra terén nekem ehhez hasonló élményben még soha nem volt részem. Ez már felelősség nekünk, szolgálat, aminek meg kell felelnünk méghozzá úgy, hogy magunk is jobbá válunk. Két dolgot megtanultunk, az egyik. Igenis élnek közöttünk Vas Albertek, Vörös Sándorok, József Attilák, Ady Endrék, Petőfi Sándorok, Arany Jánosok. Szóval van remény. Gyémántokra leltünk, s ez csak az egyik öröm. A másik tapasztalás. Az emberek vevők arra, amit mi képviselünk. Az örömre, a jókedvre, a reményre, a szépségre. Mindenkinek hatalmas-hatalmas óriási köszönet. A Fénycseppek nem fognak kihunyni, ígérjük. A Fénycseppek 500 példányban jelent meg, és hamar elfogyott. Sikerét az is bizonyítja, hogy a 10. jubileumi Hatvani Zoltán szavaló versenyen a diákoknak a Fénycseppekből kellett az egyik kötelező verset választani. Meghívtak zsűritagnak, és óriási élmény volt hallgatni, hogy a diákok micsoda átéléssel szavalják a fénycseppek alkotásait. Irodalmi klubunkról szeretnék olvasni egy írásomat, hogyan is működünk mi, milyen csapatot alkotunk. Sári Kati, vagyunk egymásnak. Csengettek, megjött Herédi Zsuzsika. Lekiabálok az emeletről. Helyezd magad kényelembe a konyhában, mindjárt kész vagyok. Előveszem a hűtőből a vasárnapi sütemény maradékát, és persze, hogy nem hagyjuk ki a sütizés örömét. Elindulunk most kivételesen autóval. Esőre áll az idő, és a Szaki elég messze van. Tegnap értesültem róla, hogy Szedő Tibi nem tud eljönni Budapestről, mert valamivel elrontotta a gyomrát. Endsebestyén Kati és férje sem tudnak részt venni most az összejövetelünkön, mert nagyon sűrű a programjuk. Hiába, egy nemzetközi hírű festőművésznővel ez bizony megesik. Zelenák Györgyike kékestetőn üdül éppen, neki csak telefonon kívánhatok szép és élménydús napokat. A tüneményes Szűcs Erika sem jöhet, mert karanténban van. Zsóka a lábát fájlalja, vezetni nem tud, így Gálmisiékkel megbeszélem, hogyha a lánya behozza, ők hazaviszik. Emiatt nem maradhat ki a buliból. Az idén érettségizett Lajos Vivike még vasárnap is dolgozik, ahogy előző napon is. Szombaton elbicikliztem a munkahelyére, mert szeretett volna küldeni az ő fogadott nagyjának egy óriási palacsintát. El is juttattam a címzetthez, Elő Marikához, persze nem egészen olyan elegáns állapotban, ahogy a küldő becsomagolta. Néhány kátyú, amelybe sikeresen belehajtottam, megtette a magáét. Marikának így is nagyon ízlett a baracklekváros túrós finomság. Az összejövetel emlékezéssel kezdődik. Egyik volt irodalmi klubtársunk október elején egy halasi idősek otthonában sajnos elhunyt. A drága-drága finokné Bodonyi Etelka néni temetése nagyon messze, sárokon lesz, szűk családi körben. Így csak egy koszorút küldünk az irodalmi kör nevében, az egyik hozzátartozóval. A régebbi tagokkal felidézzük egy-egy kedves emléket tőle, sztorit. Kirakjuk a finomságokat, italokat az asztalra. Elmeséljük, kivel mi történt az elmúlt hónapban. Felidézzük a közelmúltban történt örömteli eseményeket. Szokolai Zoltán költői estjét, a Gál család kiállítását, Pásztor Gergő fotó kiállítását, Szedő Tibi könyvbemutatóját. A Halas Televízió, a Halasi Tükör tudósított az eseményekről. Ismét megállapítjuk, hogy zajlott az élet klubunk házatáján. Ezután Zsóka felhívja Elő Marikánkat, mindenki pótanyukáját, nagymamáját. Kihangosítja a telefont. Marika gyengélkedik ugyan, de a humora töretlen. Hatalmas nevetések közepette zajlik közte és a kör tagjai között a diskurzus, amit azzal zár. Köszönöm, hogy vagytok nekem. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Kiáltjuk szinte egyszerre. Ezután megint cseng a telefon, mert dr. Kocsis Marika szeretné hallani a hangunkat. Betegségéből még nem sikerült teljesen felgyógyulnia, így nem tud közöttünk lenni. Vele is beszélgetünk. Milyen jó, hogy ki lehet hangosítani a telefont. Egy papírlapot keresek, de sehol sem találok. Hajdok Zsóka a segítségemre siet. A toll kifogyott. Gergő már szalad is, és 3 tollal tér vissza. Levelet írunk Erikának, hogy tartsuk benne a lelket. Mindenki szép gondolatokat fogalmaz meg számára. Míg körbe megy a papír, Zsóka felolvassa csodálatos írását betegségéről, gyógyulásáról, Isten hitéről. Balogh Zsuzsa örömmel mutatja frissen kiadott vadonatúj verses kötetét. Engem is megajándékoz egy dedikált példánnyal. Meghatottan köszönöm meg. 2 gyönyörű verset hallhatunk tőle. Ismét megállapítom, mekkora tehetség. Én következem. A Csók és Könyv című antológiából olvasom fel Etelka néni életét, így emlékezve rá. Megrendülten hallgatják. Monda Margó ismét elkápráztat minket 2 vers csodájával, amit csak fokoz, hogy párja, Pásztor Gergő még egy 3. versét is felolvassa. Gál Misi nem szándékozott ma verset olvasni, mégis megteszi. ugyanis Herédi Zsuzsika hozzáírt egy költeményt, melyet a Gál család kiállítása ihletett. Mutatja a gyönyörű csomagolást, majd kibontja, és felolvassa a róla szóló írást. Párja, Ternyák Erzsike azt meséli el, hogyan szervezett Misi hatalmas meglepetésbulit születésnapja alkalmából. A napokig tartó szervező munka életre szóló élményt jelentett neki. Herédi Zsuzsika versei zárják a ma bemutatott alkotások sorát. Esteledik, mégsem sietünk, meghitten, ráérősen beszélgetünk. Ma nem hívtam vendéget, ma csak egymásra figyelünk. Mesélünk szomorú és vidám történeteket. A szomorúakat megvigasztaljuk, mindenki hozzátéve a maga reményt keltő gondolatait. A vidámakkal együtt nevetünk. Sötét van, hiába előre hajtották az órát. Lassan szedelőzködünk, nehezen válunk el. Sokszor hangzik el a vigyázzatok magatokra mondat. Balog Zsuzsát egy darabon elviszem, addig is együtt vagyunk hárman. Kiszállva még Herédi Zsuzsival örömködünk a szép délután felett, aztán tőle is elköszönök. Erika közel lakik hozzánk. Gyalog elviszem neki a közösen írt levelet. Becsöngetek, és a kerítésen keresztül néhány biztató szó kíséretében átadom. Öröm és meghatottság tükröződik az arcán. A szemerkélő esőben sétálok haza. Jól esik az arcomat mosó harmat. Könnyű a lelkem. Milyen jó, hogy vagyunk. Vagyunk egymásnak. A következő írásom arról szól, hogy mit jelentenek nekem a könyvek. Ehhez szeretnék egy történetet elmesélni gyerekkoromból. Akkoriban a tanyasi gyerekeknek a munka volt, mindenek előtt, tehát kevés idő maradt olvasásra, játékra. Az én feladatom a tehenek legeltetése volt. Azt megengedte édesanyám, hogy a tankönyvet kivigyem a legelőre, azt azonban nem, hogy regényt olvassak, hiszen tudta, hogy abból csak baj lehet. Ezért cselhez folyamodtam. A Winnetou könyvet becsomagoltam az élővilág könyvem borítójába, és így csempésztem ki a legelőre. Azután belemerültem, és persze, hogy a tehenek a kukoricásban kötöttek ki. Már akkor is nagyon szerettem a könyveket, most is szeretem. Hogy mit jelent nekem a könyv, arról írok most. Írásom címe: Könyv előttem, könyv mögöttem. Ezt a kissé átalakított slágerszöveget, tudod, köd előttem, köd utánam, átalakított slágerszöveget többféleképpen lehet értelmezni. Térben és időben. Térben, hiszen ezen a fotón épp előttem is egy könyv van, mögöttem is egy könyv. Én azonban most főleg az időbeli értelmezésre gondolok. Olvastam a mögöttem hagyott évek alatt egészen gyerekkoromtól kezdve. Onnantól, hogy egyáltalán megtanultam olvasni. Első könyvemet első osztályos koromban kaptam. Ez volt a jutalmam, hogy engedtem jó erős cérnát kötni mozgó tejfogamra, amelyet anyukám azután egy hirtelen mozdulattal kirántott. Hogy mit meg nem tettem egy könyvért, első jutalom könyvem címe ez volt: Mesemondó nagyapó. Rongyosra olvastam, és nem tudtam betelni vele. Azt követte azután számtalan olvasnivaló. Egyik gyerekkori emlékem, hogy az élővilág könyvem borítóját levettem, és becsomagoltam vele Karl May éppen olvasott indián regényét, hogy kivihessem a legelőre. Ott aztán úgy belemerültem a tankönyv tanulmányozásába, hogy a tehenek rendszeresen a kukoricásban kötöttek ki. Olvastam én délidőben, gumiskocsin, a szénára terített ponyván, a diófa alatt a pokrócon, a paplan alatt zseblámpával, a legelőn, a tóparton, ahol csak tudtam. Olvasok ma is. Olvasok az előttem álló időben, ezután is. Mert olvasni jó, mert a jó könyv tanít, érzelmeket hív elő belőlem, mert bölcsebbé tesz. Valahogy a helyére kerülnek a dolgok ebben a zűrzavaros világban. Kinek ne lenne ismerős a nem tudtam letenni érzés, amikor úgy belemerülsz az olvasásba, hogy megszűnik körülötted a tér és idő, kifut a leves, vagy elfelejted, hogy hová is kellene menned. A sors azután úgy hozta, hogy 9 hónapig bábáskodhattam csapattársaimmal egy kincses könyv létrejöttén, az öröm antológiáján, amelynek címe Fénycseppek. Persze, tudom, itt az internet. Minek könyvet venni a kezünkbe? Bármit elolvashatunk, de az nem ugyanaz. Nem fogható semmihez sem az, amikor a könyvespolcról leveszel valamit, belelapozol, beleszagolsz, visszateszed. A könyvet látod akkor is, ha nem kapcsolsz be semmiféle kütyüt. A könyvet becsomagolhatod, beleteheted a táskádba, ha valahova utazol, vagy épp a strandon süteted magad. A könyv valóságos, majdhogy nem élő, megfogható. Elolvasod valakinek a versét, írását az interneten, lehet, hogy megfog valami benne, de az a pillanatnak szól. Elmúlik. Elfelejtjük. Szeretem, hogy könyvek vesznek körül. Lassan kiveszőben vannak ezek a kincsek. Értéktelenné válnak. Hány, de hány könyv sorsa lesz a zúzda, mert az emberek nem akarnak arra költeni, amit gépeket bekapcsolva is megkaphatnak. A könyv érték. Becses. Semmihez sem fogható, mert kitárul a világ, gazdagodik a lélek. Mit csináljak? Én már nem javulok meg. Szerintem igenis könyvek nélkül szegényebb lenne a világ. Szóval könyv előttem, könyv mögöttem. Sári Kati, búcsú Kópétól. Kópé, családunk szeretett labrador kutyuskája ma elment. Valaki megmérgezte. Annyira reménykedtünk, hogy a sok infúzió megmenti, de a szervezete feladta a küzdelmet, és eltávozott az örök vadák mezőkre. Csendes az udvar. Nem halljuk, ahogy megugatja a kerékpárúton gazdival sétáló négylábúakat, a járdán elhaladó idegeneket. Nem jelzi, ha jön valaki. Nem fogadja kitörő örömmel az óvodából érkező gyerekeket, a munkából hazatérő felnőtteket. Bármerre lépek, minden rá emlékeztet. A tavacska mögött van egy sufni, benne egy asztal. Az alatt volt a helye, előtte az etető és itató tálja, amelyben mindig friss víz volt. A ház végénél lévő árnyék liliomok alatt szeretett hűsölni, ha meleg volt. Az udvar másik felén lévő paraszt háztornácán is szeretett lenni, őrizve lányomék házát. Néha a mi küszöbünk előtt feküdt. Egyszer átestem rajta, alaposan bevertem a térdemet. Olyan bűnbánó arccal nézett rám, hogy még nekem kellett vigasztalnom. Árván hever a labdája, mert nagyon szeretett focizni. Azt mondtuk, hogy ez a kutya előző életében focista volt. Szerette kivédeni a labdát, majd hozta és letette a lábunk elé, hogy még egyszer rúgjuk el. A kisebbik lányom sétálni vitte, annyira örült, hogy alig lehetett rátenni a pórázt. Persze a leggyakrabban ő sétáltatta Anitát, ment, amerre kedve tartotta. Nagyon szerette, ha fogócskáztunk vele az udvaron, önfeledten rohangászott ide-oda. Okos kutya volt, sohasem tartottuk láncon, de ha valakit beengedtünk, ő körbeszagolta az illetőt, és nem bántotta. Mindig megérezte a hangulatomat, ha örültem, velem örült, ha szomorú voltam, lefeküdt a lábam elé, fejét két mellső lábára hajtva velem búsult. Még pár nappal ezelőtt is csendes megadással tűrte, hogy a gyerekek egy papírkalapot a fejére tegyenek, és boldog születésnapot kívánjanak neki. A szilvesztert mindig a folyosónkon vészelte át a petárda durogtatások és a tűzi játékok miatt. Alig 8,5 évet töltött velünk. Kölyök korában hoztuk el idősebb kutyuskánk mellé. 2 évet voltak együtt, aztán Buksit el kellett altatni, mert nagyon beteg és öreg volt már. Mindenre megtanította kisebb pajtását. Tudta, hogy a hátsó udvar mely szegletében végezze el a dolgát. Kicsi korában igazán rászolgált a nevére. Minden csínyt elkövetett, amit lehetett. A kerti tavacskából többször kiszedte a vízi növényeket. A kerti asztal vadonatúj abrossza másnap darabokban hevert az udvaron. Ha valaki a széken felejtett véletlenül egy újságot, az biztos, hogy néhány perc múlva cafatokban találkozott vele újra. Papucsok sohasem voltak biztonságban tőle. Most pedig nincs többé. Végezetül hozzád szólnék, aki megölted őt. Azt hiszed, győztél, mert kioltottad egy csodálatos élőlény életét? Aki mindennapjaink része volt, aki örömet hozott életünkbe? Hát tévedsz. Téged győzött le a gonoszság. Nyomorult életed lehet, ha neked ez okoz örömet. Nem gyűlöllek. Akkor tényleg győznél. De tudd, hogy te sem kerülheted el az élet törvényét. A gonoszságot, amit mások ellen vétettél, visszakapod. Mi elsiratjuk, elgyászoljuk, eltemetjük kutyuskánkat a kertbe buksi mellé, de neked együtt kell élned életed végéig azzal, hogy kioltottál egy ártatlan életet. Kópé, Isten veled, menj az utadra, ahol nincs szenvedés, nincs gonoszság. Velünk maradsz, a szívünkben élsz tovább. Gondolatok a költészet napja előtt. A magyar nyelv, ezt nem én találtam ki, a világ egyik legnehezebb, de legszebb nyelve. Sokszínű, finom árnyalatú, gyönyörű és a miénk. Vigyázzunk rá, ne engedjük elsorvadni, idegen szavak által elnyomni, lecsupaszítani, lerövidíteni. A jó vers talán ennek legfőbb eszköze. A jó vers üdítő forrásvíz, elringató, múltba hívó, távoli tájakra röpítő, lélekfinomító, örömre csábító, elgondolkodtató, lelkesítő, reményt adó, gyönyörködtető élmény. A jó költő olyan, mint a jó kertész. Tudása legjavával, szíve minden szeretetével ápolja kertjét, hogy azután a szép szavakat mesteri csokorrá formálva nyújtsa át nekünk. Mi pedig elvonulva a világ zajától ermelüljünk abban, virágillatú tavaszi délutánokon, nyári melegben a diófa árnyékába húzódva, takaró melegébe burkolózva őszi napokon, vagy hosszú téli estéken meleg szobában, szóval bárhol, bármikor. Mi olvasók tesszük élővé a verset azáltal, hogy olvassuk, örömünket leljük benne. Hát még ha szavaljuk, továbbadva mások gyönyörűségére. Milyen nagyszerű, hogy ünnepeljük a költészet napját nagyköltőnk, József Attila születésnapján. Egy mesét fogok nektek most elolvasni, egy saját mesét, Sári Kati, a gyámoltalan kisfecske. A mesém előtt eszembe jut egy mondás. Ne nehezítsd meg a gyermeked dolgát azzal, hogy megkönnyíted. Valahol erről szól ez a mese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fecske család. Amikor fecskemama kiköltötte a kis fecskéket, nagyon boldog volt. Testével melengette a fiókákat, míg fecskepapa naphosszat röpködött, hogy elegendő legyet fogdosson össze családjának. Mikor eljött az idő, a fecskeszülők repülni tanították kicsinyeiket. A fecske gyerekek gyorsan tanultak. Nagyon örültek új tudományuknak. Vidáman cikáztak a fészek körül, később pedig egyre messzebbre merészkedtek. Már ők fogdosták össze maguknak az ennivalót. Volt azonban egy kis fecske, aki sehogy sem akart megtanulni repülni. Legalább próbáld meg, noszogatták testvérei. Ó, ez nekem túlságosan nehéz, válaszolta a kis fecske, és visszabújt anyukája jó meleg testéhez. Ez sokkal jobb és kényelmesebb volt, mint erőlködni a repüléssel. Látta, hogy testvérei hányszor megütik magukat, mikor repülni tanulnak, és azt gondolta, neki van a világon a legjobb dolga. Gondolhatod, hogy fecskemama mennyire szerette volna megtanítani fiókáját repülni, mert hát aggódott is érte, meg aztán szeretett volna már ő is kimozdulni a fészekből. Addig-addig biztatgatta, míg a kis fecske kiállt a fészek szélére, erőtlenül meglebbentette szárnyacskáját, és a mélybe vetette magát. Fecskemama látta, hogy meg fogja ütni magát, és gyorsan alárepült. Visszavitte a fészekbe. Sokszor próbálkoztak, de mindannyiszor ugyanaz lett az eredmény. Fecskemama tehát egész nyáron a fészekben maradt fiókájával. Szomorúan nézték, ahogy a többiek egész nap vidáman röpködtek a rét fele. Füsti, mert így hívták a gyámoltalan kis fecskét, szeretett volna velük lenni, de annyira félt, hogy megüti magát, hogy nem próbálkozott többé. Eljött az ősz, és a fecskék készülődtek a nagyútra. Most már az egész család kétségbe esetten próbálta megtanítani Füstit a repülésre, de ő egész nyáron a fészekben volt, izmai elsatnyultak, és nem moccant. Fecske papa és a testvérei fájó szívvel búcsúztak, mert sürgetett az idő. Fecske mama azonban nem hagyta el fiókáját. Jött az eső, szeles ősz, és dideregve bújtak egymáshoz. Füsti mamája melegebb fészket készített, de sokat éheztek. Amikor aztán megjött a hideg tél, és a mamának magukért, vagy morzsáért kellett mennie, a kis fecske nagyon fázott. Kénytelen volt ugrálni a fészekben, hogy meg ne fagyjon. Egy hideg téli napon fecske mama megint ennivalóért repült. Annyira sietett, hogy nem vette észre a gyerekeket, akik csúzlival lövöldöztek. Az egyik kavics eltalálta. Éles fájdalom nyilalt az egyik szárnyába. Ó, jaj, mi lesz a kis fecskémmel? Gondolta kétségbe esetten, és maradék erejével még éppen fel tudta tornázni magát egy üresen maradt fecskefészekbe, aztán elájult. Lassan beesteledett. Füsti egyedül maradt a fészekben. Jaj, hol a mama? Csak nem esett valami baja? Füsti már annyira fázott, hogy szárnyait is mozgatta. Bár csak megtanultam volna repülni, akkor most megkereshetném. Ó, miért is lustálkodtam végig a nyarat? A szeretet legyőzte Füsti félelmét. A fészek szélére állt, és levetette magát a mélybe. Nem gondolt arra, hogy megütheti magát, dehogy, ez eszébe sem jutott. Meg kell találnia a mamáját. Zuhant a föld felé, kétségbe esetten csapdosott szárnyaival, és épp mielőtt földet ért volna, elkezdett emelkedni. Repülök, repülök, mama, megtanultam repülni. Erősnek érezte magát. Most már semmitől se félt, nem érezte a hideget sem. Tudta, hogy meg kell találnia a mamáját. Hangosan szólítgatta, s egyszer csak az egyik fészekből erőtlen hangot hallott. Itt vagyok. A bátor kis fecske odarepült a mamájához. Füsti, hogy kerülsz te ide? Suttogta fecske mama. Meg akartam tanulni repülni, hogy megkeresselek. Annyira féltem, hogy nem látlak többé, mama. Ne félj, ezentúl én vigyázok rád. Meg fogsz gyógyulni. Fecske mama azt sem tudta, hova legyen örömében. Még a fájdalmáról is megfeledkezett. Füsti pedig másnap áthordott minden puha meleg tollat az új fészekbe. Ezután ő repült elszórt magukért, morzsákért. Mire eljött a tavasz, a kis fecske anyukája teljesen felépült. Visszatért a fecske család, nagyon elszomorodtak, mert nem találták a régi fészekben az övéiket. Biztosak voltak benne, hogy nem bírták ki a hidegtelet. Amint ott buslakodtak, egyszer csak vidám csivitelést hallottak a fejük felett. Papa, papa, itt vagyok! Fecske papa nem hitt a szemének. Füsti, hát te életben maradtál? Ráadásul repülsz? Igen, papa, és megmutatom, hol van a mama. Örömük határtalan volt. Ismét együtt voltak mindannyian. Ilyen boldog csivitelést nem hallott az öreg istálló, mióta álltak a falai. Itt a vége, fuss el véle, szaladj vele kecskemétre. Kedves hallgató, most elköszönök tőled, köszönöm, hogy velem tartottál, és meghallgattad a történeteket.